Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzeti szuverenitás védelmében és Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében kért segítséget Orbán Viktor Budapesten az Európai Unió parlamenti elnökeinek konferenciáján. A miniszterelnök beszédében az 1648-as Westfáliai béke óta nem látott átalakulásról beszélt, szerint a liberális politika megbukott, helyét a patrióta vezetés vette át. Úgy fogalmazott, az Egyesült Államok által fenntartott világrendnek vége. A kormányfő szerint, miközben Kína rohamléptekkel fejlődik, India pedig a világ legnagyobb piacaként készül kilépni a világszínpadra, Európa felkészületlen és régi megoldásokkal próbál új problémákra válaszolni. A háborúról azt mondta, senki nem akarja kimondani, de elvesztettük. Mint elhangzott, az Oroszország megtörésére irányuló nyugati stratégia kudarcot vallott, a szankciók nem érték el a céljukat, és az oroszok megakadályozták Ukrajna NATO-tagságát. Ha pedig felveszik Ukrajnát az Unióba, felveszik a háborút is, fogalmazott. Kritizálta az orosz energiától való leválás uniós stratégiáját, Európa gazdag, de gyenge, szerinte ez a legrosszabb kombináció. Bírálta a központosító brüsszeli törekvéseket is, amelyek szerint a háttérbe szorítják a nemzeti parlamenteket. Az Európa előtt álló kihívásokat tekintették át az Unió parlamenti elnökeinek konferenciáján, ahol Kövér László köszöntötte a résztvevőket. A tanácskozás a tavalyi EU-s magyar elnökséghez kapcsolódó parlamenti események záró rendezvénye volt. Az országgyűlés elnöke kijelentette, békét, demokráciát és jólétet akarunk, ehelyett napjainkban az unió a szemünk láttára a háború, a diktatúra és az elszegényedés valóságává kezd válni. Magyarország Afrika számos pontján vállal szerepet az életkörülmények javításában, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, miután ruandai kollégájával tárgyalt Budapesten. Szijjártó Péter arról számolt be, Afrika lakossága 2050-re 950 millióval emelkedik az előrejelzések szerint, ez pedig jelentősen megnöveli az együttműködés jelentőségét, mivel a gyorsan bővülő népesség helyben tartásához meg kell teremteni a nyugodt, biztonságos élet lehetőségét, így megelőzve az újabb migrációs hullámokat. Magyarország Afrika számos pontján vállal szerepet, többek között a vízgazdálkodás, a víztisztítás és a higiéniai viszonyok fejlesztésével, hangzott el. Emellett magyar vállalatok a digitális fejlesztések, a személyi okmányok gyártása terén, valamint az élelmiszerbiztonság és a mezőgazdaság fejlesztésével vannak jelen a ruandai piacon. Orbán Viktor Budapesten tárgyalt Kohaj Csiaóval, a Bank of China elnökével, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A világ egyik legnagyobb pénzügyi vállalatának számító bank 1997 óta aktív hazánkban. Az egyeztetésen a felek a pénzintézet magyarországi üzleti lehetőségeinek fejlesztésére koncentráltak. A tervezetnek megfelelően alakultak a költségvetés bevételei áprilisban, közölte a gyors tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az adó- és járulékbevételek 10,9%-kal magasabban alakultak, kiemelkedően a fogyasztáshoz kapcsolódó adók, ott a növekvény mintegy 13%. Április végéig az államháztartás központi arrendszere 2930,5 milliárd forintos hiánnyal zárt. Az éves keret 62%-a már az első negyed évben elfogyott, ez a második legmagasabb negyedik havi hiány az elmúlt 24 évben, kommentálta az adatokat az Index. Már több mint 900 ezeren ajánlották fel elektronikusan adójuk 1+1%-át, ismertette az adóhatóság. Az adózók a személy jövedelemadójuk 1%-át civil szervezeteknek, a másik 1%-ot pedig vallási közösségeknek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak ajánlhatják fel. A Katolikus Egyház technikai száma 0011. 1000 új autóbusszal válik még korszerűbbé és versenyképesebbé a MÁV csoport Volán flottája, miután újabb 869 darab autóbusz beszerzésére jelent meg közbeszerzési ajánlati felhívás, közölte a közlekedési társaság. Nyártól szolgálatba áll 131 darab új dízelüzemű busz, és újabb 869 jármű beszerzéséről döntöttek, tehát ezek 2027-ig érkeznek. Felidézték, Lázár János építési és közlekedési miniszter az évelején 10 vállalást fogalmazott meg, ezek egyike több mint 1000 vadonatúj autóbusz beszerzésére vonatkozik. Még 2 hétig lehet kitölteni a fogyasztóvédelmi konzultáció online kérdőívét, hívja fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Palócz André elmondta, a légi utasjogok esetében is egyértelműbb és szigorúbb szabályokra van szükség, ezért erre vonatkozó kérdés is szerepel a felmérésben. Végül az időjárásról. A folytatásban általában gomoly felhős lesz az ég, sokat süt majd a nap, néhol zápor előfordulhat. Az északi északkeleti szelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 1 és plusz 4 fok között, napközben aztán 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Arthurral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsikivet elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
A Remény nem csal meg címmel idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre május 19-éig a versalap22@gmail.com e-mail címre várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is! A Remény nem csal meg című versmondó versenyre.
Hittanári képzések. Az Egri Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-éig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Megjelent az új ember május 11-i száma, a tartalomból. A kapcsolatunk Krisztussal közvetlen és azonnali. Római címtemplomában mutatott be szentmisét Erdő Péter bíboros prímás. Meghívásunk az életszentségre szól. Mindszenti zarándoklat és szentmise a budapesti Szent István Bazilikában. Személyes és szakmai fejlődés a közösségben. Látogatás az Opus Dei lánykollégiumában. Ferenc pápa társadalmi tanítása és a szociális kérdés argentin tapasztalata. Beszélgetés Gárdonyi Máté egyháztörténésszel. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 2 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 21 óra 5 perckor Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Az előző előadásban Vas Albert művészetével ismerkedtünk meg. Most egy újabb erdélyi költő következik, Kányádi Sándor. 1929. május 10-én született Nagygalambfalván, Romániában, Hargita megyében, székely földműves családban. Édesapja Kányádi Miklós gazdálkodó, édesanyja László Júlia, aki fia 11 éves korában meghalt. Páskándi Géza fedezte fel költészetét, aki 1950-ben a bukaresti Ifjú munkás című labban közli első versét, majd a kolozsvári Utunkban is megjelenik. 1950-től Kolozsváron színművészetet tanul, majd a Bolyai Tudományegyetemen 1954-ben magyar irodalom szakos diplomát szerez. 1958-ban nősül meg, két gyermekük születik. Tevékenyen részt vesz az irodalmi életben mai napig. A Magyar Művészeti Akadémia tagja. Kányádi Sándor, kuplé a vörös villamosról. Avagy abroncs, 8 plusz 2 pótkerékre. Holtvágányra döcögött végül a kopott vörös villamos. Kalauz és vezető nélkül döcögött, holtvágányra végül a kopott vörös villamos. Nem volt rakva virágos néppel, bezzeg, amikor érkezett. Bíborló színben, sok beszéddel, meg volt rakva virágos néppel, bezzeg, amikor érkezett. Vörös lött, de amint utólag minden kiderül, bíborát nem a pirkadó nap, vértőveres lett, mint utólag. Utólag minden kiderül. Mint a görög tragédiában belül történt, mi megesett. A színen csak siránkozás van, mint a görög tragédiában belül történt, mi megesett. Hát sic transit gloria mundi, a dicsőség így múlik el. Honnan lehetett volna tudni, hogy sic transit gloria mundi, a dicsőség így múlik el? S itt állunk ismét, mint az újjunk. Sok hite volt, nincs telen. A magunk kárán kell tanulnunk, ismét itt állunk, mint az újjunk. Sok hite volt, nincs telen. S tülekedünk egymásnak esve. Ha jön, a volt már villamos. Sárgára vagy zöldre festve, tülekedünk egymásnak esve. Ha jön, a volt már villamos. Félre ne értsd, dalom testvér, nem sirató, csak szomorú. Nem szeretném, ha lépre mennél, félre ne értsd, ismétlem, testvér, nem sirató, szomorú. Mellékdal a pótkerekekre. De holtvágányra döcögötte vajon a veres villamos? Eljárt-e az idő fölötte, és holtvágányra döcögötte vajon a veres villamos? S nem lesz éj, vajon visszatérte? Boldog, aki nem éri meg. Halomra halnak miatta, s érte. Most is, s ha lenne visszatérte, boldog, aki nem éri meg. A vers 1992-ben született. Nem szól másról, mint a kommunizmus eszméjéről és gyakorlatáról. A vers keretes szerkezetű, hiszen holtvágányra döcögött végül ez a bizonyos vörös villamos. Kalauz és vezető nélkül, esztelenül. Amikor megérkezett, akkor színes beszédekkel, tömegekkel jelent meg. Vöröslött, gyönyörű színben, de nem a pirkadattól, hanem a vértől. Ami megesett, az az emberi lélekben történt meg. És bizony, a dicsőség így múlik el, tehát ennek az eszmének is vége lett. A költő persze kifejezi örömét e felett, hiszen hiába halnak miattas érte halomra az emberek, s ha mégis visszatérne, akkor is boldog, aki nem éri meg, foglalja össze a költeményét. Ugyanakkor jellemzi is a társadalmat, hogy egy-egy új eszme mellett kiállnak, tülekednek különféle karrier reményében. És természetesen az emberiségről az is a véleménye, hogy bármilyen eszme jelenik meg akármilyen színben, újabb tülekedők jelennek meg egymásnak esve. Sőt, az is megesik, hogy egy-egy eszme eltűnik, majd kismártatva újra megjelenik. A költemény egyébként vidám hangulatú, kicsit groteszk, szellemes. Egy tény, örül, hogy ez a bizonyos vörös villamos eltűnt a színről. Ezt a költeményt a Kaláka együttes is megzenésítette. Most meghallgathatjuk.
Holtvágányra döcögött végül a kopott vörös villamos, kalauz és vezető nélkül. Döcögött holtvágányra végül a kopott vörös villamos. Nem volt rakva virágos néppel, bezzeg, amikor érkezett, bíborló színben sok beszéddel, meg volt rakva virágos néppel, bezzeg, amikor érkezett. Vöröslött, de amint utólag minden kiderül, bíborát nem a birkadó nap, vértől veres lett, mint utólag minden kiderül. Mint a görög tragédiában, belül történt, mi megesett, a színen csak siránkozás van, mint a görög tragédiában, belül történt, mi megesett.
Hát sic transit gloria mundi, a dicsőség így múlik el. Honnan lehetett volna tudni, hogy sic transit gloria mundi, a dicsőség így múlik el. S itt állunk ismét, mint az újjunk, sok hite volt, nincs telen. A magunk kárán kell tanulnunk, ismét itt állunk, mint az újjunk, sok hite volt, nincs telen. S tülekedünk egymásnak esve, ha jön a volt már villamos, sárgára vagy zöldre festve, tülekedünk egymásnak esve, ha jön a volt már villamos. Félre ne értsd a dalom, testvér, nem sirató, csak szomorú, nem szeretném, ha lépre mennél.
Félre ne értsd, ismétlen testvér,
nem sirató, csak szomorú.
Te holtvágányra döcögött-e, vajon a veres villamos? Eljárt-e az idő fölötte, és holtvágányra döcögött-e, vajon a veres villamos?
S nem lesz évajon, visszatérte,
boldog, aki nem éri meg,
halomra halnak miatta, s érte, most is, s ha lenne, visszatérte,
boldog, aki nem éri meg. La 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 la. La 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 la
Bányádi Sándor, Fától fáig. A műelemzés az én olvasatomban így hangzik. A fától fáig lopakodó kisfiú története többféleképpen értelmezhető. Pszichológiai szempontból a félelem érzékeltetése teszi a művet mesterművé. Persze megvizsgálható filozófiai megközelítéssel is. A gyermekkori kiszolgáltatottság valószínű az ő személyes emléke is, de senki nem lehet kivétel ez alól. A gyermeki lét a kiszolgáltatottság létállapota. Egy kisfiú megy az erdőben, alkonyat közelettével, fogódzó nélkül és hatalmas belső parancsal a lelkében. A lovakat vissza kell hoznia, mert eltűntek a sűrűben. Nincs amibe kapaszkodjon, csak a letűnő nap s a nem létező csengettyű hangja. Közben összemegy a tisztás, fillérnyivé zsugorodik, s a gyerek halad előre az erdőben, vagy akár az élet sűrűjében, mint ahogy Dante is fogalmaz. Az ember élet útjának felén egy nagy sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz utat nem lelém, írja az Isteni Színjátékban. Ebben a költeményben a gyerek vissza-vissza néz, mert legszívesebben az ellenkező irányba tartana hazafelé, a biztonságba. A gyermek a boldog visszaérkezést is elképzeli, amikor a lovon vágtázik, de ez nem valóság, ez álom, kósza remény csupán. Az eltévedt fiú bármi lenne, őz, róka, farkas, bokor, ág, növény és még öt alternatívát felsorol a költő, hogy érzékeltesse a lovait kereső kisfiú reménytelen menekülési fantáziáit. A gyermek útkeresése az alkonyi erdőben és a vállalt feladat nagysága a becsület parancsa készteti arra, hogy újra összeszedje maradék erejét és fogadkozzon. Ha eljut beljebb és beljebb, megvalósítja álmait. Katona, hajós kapitány és Amerika felfedezője lesz, s még a költő képes fokozni fogadalmainak nagyságát. Proféta lesz, orvos, Jézus, még halott édesanyja feltámasztására is képes, hiszen tudjuk, hogy a költő édesanyja az ő 11 éves korában halt meg. A félelem csak nem őrületté fokozódik a gyermeki lélekben, és előtörnek a rég hallott mondókák, melyeknek ritmusa a lépéseket ösztönzi. Az akusztikai élmény hiánya még nagyobb rettenettel tölti el a gyermeket, már átkozódik, azt kívánja, lovai talán ne lennének, mert ez az egész keresés a kínok kínját jelenti számára. A fogadalom és a félelmet is legyűrő bátorság hajtja előre a kisfiút, aki önmagát biztatja arra, hogy nem reménytelen a helyzet. Haza is fog találni, miközben egyre beljebb megy az erdőben. A csengő szó, melyet hallucinációiban hallani vél, hívogatja egyre beljebb, és csalfa reménnyel kecsegteti, de úgy tetszik, mintha a lelkében lenne, magzatkorától fogva. A költő tehát ezzel az elkötelezettséggel született, vélhetően utalás arra, hogy magyarnak és művésznek egy idegen környezetben. Itt váltás van, az egyes szám első személyű előadásmódot felváltja az egyes szám harmadik személyű. Már a felnőtt férfi nézi a rettegő gyermeki ént. A rég nem hallod, mégis hallod kezdetű versszak az idő múlását érzékelteti. A versírás jelenéből 1968 visszatekint a bolyongó kisfiúra szánalommal. A visszatérés lehetősége megszűnt. Morzsáid felcsipegették, gajjaid a fák kinőtték. A költő önmagát jellemzi így. Neved heges hieroglif, tele lelki sebekkel, érthetetlen jelekké zsugorodva. A reményteli és félelmes gyermekkor eltűnt, amit keresett, elpusztították. A reményt jelző csengő már nem a lovas nyakában cseng, hanem a kietlen világ száraz ágán. A semmi ágán ő szívem, kisteste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szelíden, s nézik, nézik a csillagok. Nem lehet nem erre a József Attila gondolatra utalni, ugyanaz a reménytelen kiszolgáltatottság fogalmazódik az ő költeményében is. Visszatérve a Kányádi költeményhez, a jövő értelmetlen dzsungellé vált a felnőtt férfi számára, s az anyatej édessége megkeseredett. A táplálék már visszataszító és mérgező. Az a két sor, amelyben idézett gyermekkori mondókát, mézes lett a mackó orra, rá is szálltak a legyek, számomra azt érzékelteti, hogy amit a gyermek reménykedve megízlel az életből, az később bemocskolódik a környezet gonosz sokasága miatt, mert az megcsúfolja a gyermeki tisztaságot és kíváncsiságot, és azt a reményt, hogy az élet szép és édes valami. Hiába mondóka ez, keserű filozófia fogalmazódik meg benne. Az elsziszent az út alólat kezdetű sor világosan érzékelteti az idő múlását. Elsziszent, egy villanás alatt elillan az élet, az ember lelke tele van félelemmel, beépül a pórusokba. Ez a reményteli tisztaság örökre bemocskolódott. Mert mocskol ekkor, írja a saját korában Radnóti Miklós is. Visszatérve a fától fáikhoz, nyárfák félelme ülepült homlokott pólusaiba. Igen, lehetünk akár öngyilkosok is, a ránk mért csapások alatt. Erre vonatkozik a hurkot himbáló filozófusok gondolata. Összefoglalva Kányádi Sándor ebben a költeményében az élet mellett érvel, akkor is, amikor a kommunista diktatúra időszakában élt Erdélyben. Tovább-tovább, fától fáig, magad lopva, botladozva gondolatok arra utalnak, hogy az élet kiszámíthatatlan és félelmetes túlerejének metaforájában az erdőben is érdemes tovább haladni, akármilyen kis lépésekkel, megrodgyant térdel is küzdeni kell a végsőkig, még akkor is, ha közben már rég megkeseredett a szánk íze. Most pedig jöjjön a költemény. Kányádi Sándor, fától fáig. Fától fáig a sűrűsödő alkonyatban, fától fáig lopja magát a gyermek. Én Istenem, csak vissza ne, csak ne gyalog kellene, csak ne menjen a nap a tisztásról, legalább a csengettyűt hallanám. Meg-meg torpan futásra készen, kis szíve, mint a mókus szökne bújna borzongó nyárfa levelek közé. De hol vannak már a nyárfák? Hűtlenül ott maradtak a tenyérnyi, tallérnyi, fillérnyi tisztáson. Visszafelé, majd sörényébe markolok, vágtába jövök, csak addig a vastag bükkig, ha még az innen számított ötödik fáig őznek, rókának, farkasnak lenni, bokornak, ágnak, avarnak lenni, madárfészeknek lenni, madártojásnak lenni, nyárfalevélnek lenni, kakukhangnak lenni, csak lovait kereső kisfiúnak ne lenni. Még két fáig, három fáig, hallom, nem hallom, hallom, ha jutok addig a gyertyánig, katona leszek, hajós kapitány leszek. Fölfedezem Amerikát, Amerika is elveszhet, de én megtalálom, sörényébe markolok. Még egy, még három, próféta leszek, betegeket gyógyítok, Jézus leszek, föltámasztom édesanyámat, tovább, tovább, most már hallom. Áprilisnak bolondja fölmászott a toronyba, megkérdezte hány óra, 11:30 fölmászott a toronyba. Most nem hallom. Biztos állnak. Jól laktak, már bóbiskolnak, hogy a kutyák ennék ki a bendőjüket, hogy a farkas. Sírni kéne, énekelni, ének lenni, nem is lenni, csak ne kéne beljebb menni. Jól eljöttem, hol a tisztás? Még csak öt fát megyek, s akkor ördögborda mézes lett a mackóra. Szól a csengő, most is hallom. Jól eljöttem, hol a tisztás? Innen még visszatalálok, morzsát hintek, gajjat török, nevemet a fába vésem. szól a csengőm, most is hallom, folyton hallom, hallom régen. Hallottam az anyamében. Megvár a nap, meg a nyárfák, róka, alkony, farkas éj, haladj tovább fától fáig, biztosd magad, kislegény. Rég nem hallod, mégis hallod. Hold világol a tisztáson, már a hold is lemenőbe. Morzsáid felcsipegették, gajjaid a fák kinőtték, nevet heges hieroglif, száraz ágon csüng a csengő. Lovat farkas tépte széjjel, dzsungel már az erdő. Anyatej, hangyatej, tovább, tovább fától fáig, mézes lett a mackó, orra rá is szálltak a legyek. Elsziszent az út alólad. Nyárfák félelme ülepült homlokott pólusaira, de csak tovább fától fáig, nincs az a film, az a magnó, vissza ez már nem játszható. Kínálkozó ágak, hurkot himbáló filozófusok, szelaverité, monszinyőr, di letzelőzung mein herr. Fél tizenkettő, bolond mind a kettő, tovább, tovább fától fáig, magad lopva, botladozva. Anyatej, hangyatej, ecet. Nagyon érdekes költeményt találtam, amelynek címe Két nyárfa. A házastársi összetartozást fogalmazza meg rendkívül érdekesen és a Kányádira jellemző zeneiséggel. Kányádi Sándor, Két nyárfa. Én sem volnék, ha nem volnál, ha te hozzám nem hajolnál. Te sem volnál, ha nem volnék, ha én hozzád nem hajolnék. Osztódom én, osztódol te, só vagy az én kenyeremben, mosoly vagy a bajszomon, könyv vagyok a két szemedben. Köt a vére, köt a vérem, szeretőm vagy és testvérem. Köt a vérem, köt a véred, szeretőd vagyok, s testvéred. Szellőm vagy, ki megsimogatsz, viharom, ki szerte szaggatsz, szellőd vagyok, ki simogat, viharod, ki szétszaggatlak. Ha nem volnék, te sem volnál. Én sem volnék, ha nem volnál. Vagyunk ketten két szép nyárfa, s búvunk egymás árnyékába.
Én sem volnék, ha nem volnál, ha te hozzám nem hajolnál. Te sem volnál, ha nem volnék, ha én hozzád nem hajolnék. Én sem volnék, ha nem volnál, ha te hozzám nem hajolnál. Te sem volnál, ha nem volnék, ha én hozzád nem hajolnék. Osztódom én, osztódol te, só vagy az én kenyeremben, mosoly vagy a bajuszomon, könyv vagyok a két szemedben, köt a vérem, szeretőm vagy és testvérem. Köt a véred, szeretőd vagyok s testvéred. Köt a vérem, szeretőm vagy és testvérem. Köt a véred, szeretőd vagyok, s testvéred. Szellőm vagy, ki megsimogatsz, viharom, ki szerte szaggatsz. Szellőd vagyok, ki simogat, viharod, ki szétszaggatlak. Ha nem volnék, te sem volnál, én sem volnék, ha nem volnál. Vagyunk ketten, két szép nyárfa, s búvunk egymás árnyékában. Ha nem volnék, te
sem volnál, én sem volnék, ha nem volnál. Vagyunk ketten két szép gyárfa, s búgunk egymás árnyékába.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című meséjének következő részét, melyet Füranik olvas fel.
Kamor szöszölt még egy kicsit, látszott nem szívesen beszél a dologról, végül csak belekezdett. Séó gyönyörű volt, aranyló, göndörhaja hullámzott, szeme kék volt, akár a Balaton vize, derek a sudár, mint a nátszálak a tóban. Nem csoda, hogy bolondulásig beleszeretett minden ifjú, aki csak meglátta. És ez bizony nagyon élvezte az a hiú tavi tündér. Esténként csilingelő dalával csábította a part közelébe a fiatal embereket. Olyankor aztán felbukkant a habokból, és ott kacérkodott velük. Ígért nekik fűt, fát, szerelmet, és menthetetlenül elcsábította őket. Csak hogy előbb ajándékokat követelt a tündér, ezüstöt, aranyat. Az ifjak persze odahordtak neki mindent. A lelküket, szívüket, az egész életüket adták Siónak. És az a bestia pedig kihasználta őket. Elvette az ajándékot, és többé nem törődött az ifjúval, akit éppen megbabonázott. Még csak nem is szólt hozzá. És már aznap este mást bolondított el. Annak pedig, akit rútul becsapott, a szíve szakadt meg. Ha nem esett összerögvest holtan, akkor a vízbe ölte magát. Sóhajtott a varázsló, és végre megfordult. Ciprián tátott szájjal hallgatott, Helka azonban nem tudta megállni, hogy türelmetlenül bele ne kérdezzen. Hol vannak itt a kígyók? A varázsló leemelte kalapját, és mellére szorította. Fejét felfelé fordította. Hosszú fehér haja a háta közepére omlott. Ajkát és szemét összeszorította. Így állt kis ideig, majd mély levegővel folytatta. A fiam is összetalálkozott Sióval. Belehabarodott ő is, akár csak a többiek. Egyik nap a Balatonra ment fürdőzni a barátaival, mint sokszor korábban. Aztán azzal jött haza reggelre, hogy adjak neki hársfa virágvizet. Nagy értékű csodaszer az. 100 évenként, ha megterem egy csepp ebben a hatalmas erdőben, s egy örökké sebzett őrjöngő vatkan őrzi. Magam is csak nehezen férhetek hozzá. Nem is osztogatom csak úgy szíre szóra, csak hát nagyon könyörgött a fiam. Megejtő mesét talált ki arról, hogy egy szerencsétlen beteg emberen akar segíteni. Hát megadtam neki, amit kért. Itt kicsit megakadt a történet. Kamor indulatosan járkálni kezdett, és erősen mérgelődött. Sió vette rá az álnok csalfabájaival a fiamat, hogy hazudjon nekem, és kicsalja tőlem a ritka nedűt, és semmi másért, csak hogy az aranyhaját ápolgassa vele. Harsogta dühösen a varázsló, aztán nyugalmat erőltetett magára, és csendesen folytatta. Úgy történt, mint másokkal is. Mire a fiam a hársfavirág vízzel odaért, Sió már újabb ifjúnak csavart el a fejét, és hátat fordított a fiamnak. Ő pedig bánatában a mélybe vetette magát Tihany hegyormáról, és ott halt szörnyet a sziklákon. Mikor itt tartott a történetben, lehajolt a bakony nagy varázslója, egészen közel Ciprián és Helka arcához. Alig pár centiről nézett rájuk szúrós tekintettel, hol az egyik, hol a másik szemébe, és szinte sziszegte. Rosszul tettem volna hát, hogy rászabadítottam a csúszómászókat. Aztán távolabb lépett, és hangosan kiáltotta. Ha hajápoló kellett neki, hát megkapta. Ha-ha, leápoltam a kényes frizuráját. Nem tudta az a némber, kivel kezd ki, amikor a fiamat a halálba kergette. De aztán megismerkedhetett a hatalmammal. Vittem neki csodaszert, csak hogy másfélét. Harmatnedvet az égig érő cserfáról, az ezer éves holló fészkéből, és azzal kígyókat varázsoltam a fejére. Harsogta. Igen, hordja a csúszómászókat a fején a göndör fürtök helyett, míg csak jóvá nem teszi bűneit, míg csak segítségére nem lesz egy igaz szerelmes párnak. Kamor szinte őrjöngött. Döngő léptekkel forgulódott a helységben, Helka és Ciprián pedig riadtan pillogott egymásra. Alig hittek a fülüknek, hogy Kamor, akit oly barátságosnak ismertek, és olyan igazságosnak hittek, és akiről csak jót hallottak eddig a kastély minden lakójától, ennyire elvetemült is lehet. Egészen megrémítette őket. Sok idejük azonban nem volt a töprengésre. Égtelen visítozás hasított be az ablakon hirtelen, mintha nyúznának valakit a ház előtt. Ordítozás, kurjongatás, rohangálás. Kamor is hamar visszazökkent a jelenbe. A manók? Mi történt a manókkal? Kiáltotta, és már viharzott is kifelé. Helka és Ciprián pedig szaladt a nyomában. Ahogy körülnéztek, a ház előtt porfelhő kavarog, minden csupa zöld levéltörmelék, a ponyvás kordé felborulva, rudja az égnek mered, körülötte hátsóját markolászva szögdécsel furmint, Tramini pedig háttal a háznak fekete madártollakkal a kezében bámul a fák fölé. Az történt ugyanis, hogy amikor a manók már az utolsó fagyony rüggyel teli zsákot akarták leemelni, az valamiért beakadt, és nem moccant a kocsiról. Húzták, húzták, de csak nem jutottak vele semmire. Akkor furmint előre ment, és a kocsibak felől kezdte tuszkolni. Két lábbal az ülőkének, két kézzel a zsáknak feszülve erőlködött, Tramini pedig hátulról cibálta a zsákot, persze sikertelenül. Akkor kitalálták, hogy csinálják egyszerre és ütemesen.
Egy, kettő, három, yes,
és semmi.
Egy, kettő, három,
nyősz, és semmi.
Na még egyszer, egy, kettő, három.
Ekkor, mint egy varázsütésre, furmint a levegőbe emelkedett, és nagy évben a pajta tetejére repült. Eddig bírta ugyanis a zsák vászna, ami egy szögben akadt el. Nagy recsenéssel elszakadt, s ahogyan Tramini maga felé rántotta, a zsákvászon a fejére terült. A lendülettől felbillent a kordé is, hanyat borult, és mint egy hajítógép szép ívben magasra lendítette furmintot. A manó nagyot nyekkenve a pajta tetején landolt. Alig egy centire az ott pihengető hollótól. A madár hirtelen felriadt, és alaposan belecsípett abba, amit a csőre előtt látott, furmint hátsójába. A manó égtelen nagyot visított, és hátra csapott a kezével. Pont nyakon találta a madarat, ám a keze lendülete tovább vitte őt magát is. Ő az egyik irányba pottyant le, a holló pedig a másikba, egyenesen a kocsi alá. Szédülten vergődött elő onnan, Tramini pedig, aki a zsák alól épp hogy kikecmergett, már vetette is rá magát. Visongó csata kiáltással próbálta elkapni a madarat. A leghosszabb farktollakat sikerült is megkaparintania. A holló, károgás és víjogás közepette, nagy nehezen a levegőbe emelkedett, a farkába csimpaszkodó Traminivel együtt. Vitte magával, míg ki nem szakadtak a tollai, amibe a manó kapaszkodott. Tramini így végül a földre pottyant, a holló pedig eltűnt a fák között. Ekkor értek ki a házból a többiek. Ez az a két lökött alak a szamócásból, bökte oldalba könyökével Cipriánt Helka, ám annak nem maradt ideje válaszolni. Amikor Kamor meglátta a tollakat Tramini kezében, karon fogta mindkettőjüket, és tüstént visszaterelte őket a házba. Nem tetszenek nekem ezek a tollak, csóválta a fejét. Maradjatok a házban, hamarosan mi is bejövünk. Azzal indult is, hogy rendbe szedje a manókat.
Ma Nyulász Péter Helka című mesének 17. részét hallottátok Fűr Anikó előadásában. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Jön a tél, zivatar készül, már boros út fellege száll. Tekerek, kavarok, táncok, jár csupa fa levél a táj. Felültünk mérlányka sír, mint a gyöngy a könnye hull. A világ közepén lassacskán csupa égi könyvbe borul.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának emelkedését az ítélet és igazság témaköréről.
A keresztúti imádság első állomásának a címe: Jézust halálra ítélik. Arról elmékedünk, hogy Jézust elítélik, pedig ő bűntelen volt, azért jött, hogy beszéljen az Atya szeretetéről, sőt ne csak beszéljen, hanem gyógyítson, csodákat tegyen, ördögöt üzzön, a betegeket meggyógyítsa, vagyis az embereket elvezesse az Istenhez. Jézus pedig elítélik, mindenféle hazugságot fognak rá, hogy Isten káromló, meg mindenféle hazugsággal viszik Pilátus elé, azért, hogy megöljék. Jézust elítélik. De arról is elmékedünk, hogy mi is időnként elítélünk másokat, ítéletet mondunk. Amikor valakiről mondunk valamilyen rosszat, ítélkezünk. De milyen fájdalmas az is, amikor rólunk mondanak ítéletet, amikor azt mondják, hogy te csak ilyen, meg olyan, meg amolyan vagy, amikor leírnak. És azt érezzük, hogy ezekkel a szavakkal megaláznak, mert én nem ez vagyok, én sokkal több vagyok. Én nem csak egy ilyen bolond vagyok, vagy egy ilyen vagyok, vagy egy hisztis vagyok, hanem nekem méltóságom van, óriási gazdagság az egész életem. Ezért is mondja Jézus, ne ítélj. Az, hogy ítéljünk, az kifejezetten megtiltja. Mit jelent ítélni? Azt mondom valakinek, hogy te rossz vagy. Sőt, még a szándékod is rossz. Nem tudsz és nem is lehet megváltozni. Te csak ennyi vagy, ennyi az egész. Te már csak ilyen szerencsétlen vagy. Kutyából nem lesz szalonna. Vagy indulatból mondanak nekem valami rosszat, valami véleményt. Ami mindig, mivel indulatból fakad, egyfajta bosszú is megjelenik benne, lekicsinlő, meg fájdalmat akarnak nekem okozni, és ítéletet mondanak. Vagy az ítélet olyan, mint a pecsét. Pecsétet nyomnak rám. Azt mondják, XY, te bolond vagy, te nem vagy normális, te lehetetlen alak vagy, te belőled nem lesz semmi, te egy kétbalkezes vagy, te nem vagy jó semmire. És még lehet rengeteget mondani, hogy milyen ítéletek vannak. Jézus azt mondja, és arra tanít bennünket, már az is méltó a gyehenna tüzére, aki azt mondja másiknak, te istentelem. Elég kemény szavak azok. A gehenna tűze az a kárhozatot jelenti. Amikor valaki azt mondja másik emberről, hogy te istentelen. És itt értjük meg, hogy az ítélet miért veszélyes, és mi is ennek a lényege. Az embernek lényege van. És mi az én lényegem? Az Isten gyermeke vagyok. Ő teremtett engem, ő váltott meg engem. Jézus Krisztus meghalt értem a kereszten és feltámadt. Én a Szentlélek temploma vagyok. Én egy egyedi személy vagyok. Én a mennyország örököse. Az Isten odavár engem. De külön személyem van. És hogy van tehetségem, vannak talentumaim, vannak, akik engem szeretnek a legjobban, én vagyok számukra a legfontosabb, és vagyok, mint apa, vagy édesanyja, vagy akár papként, de úgyis tanár kárként, orvosként, kőművesként, tehát sokféle szinten megvan az identitásom, hogy ki is vagyok én. De az én lényegem az egy óriási gazdagság, és az az Istentől van. És amikor valakinek azt mondják, hogy te istentelen, akkor úgy beszélnek róla, hogy neked a lényeged az, hogy te istentelen vagy, nincs istened. Ha megnézzük, ki az istentelen, itt a Földön igazából ilyen ember nincs. Az az istentelen, aki az Istentől már végérvényesen elszakadt, vagyis az a személy, aki a pokorra jutott, a kárhozatra. Ő már az Istentől teljesen elszakadt, rá lehet mondani azt, hogy istentelen, de ez nem ítélet, ez már ilyen teológiai meghatározás. És amikor egy élő személynek azt mondom, hogy te istentelen vagy, mit is mondok róla? Hogy neked nincs Istened, az Isten lemondott rólad, teljesen el vagy szakadva tőle, te már nem is tudsz megtérni, az Isten nem is akar veled semmit, te már itt a Földön egy elkárhozott személy vagy. Ennél súlyosabbat, ennél nagyobb hazugságot egy emberről itt a Földön nem lehet mondani. A lényegét veszem ki. És persze az ítélet akkora nagyon veszélyes, amikor akinek mondják, főleg ha az ember gyermek, el is hiszi. És hogy mennyi ilyen hazugság által megnyomorított ember él a világon, akik a hazugság pecsétje alatt görnyednek, mert gyermekkorukban elhitték azt, hogy te nem lesz belőled semmi, vagy meg olyan bolond vagy, meg te szerencsétlen vagy, te ne is csinálj semmit, te ne is nősülj meg, hozzád úgy sem megy el senki, vagy úgy is ott hagynak, vagy te ilyen kétbalkezes vagy, te inkább ne csináljál semmit. Mennyi ítélet, persze különbözőképpen fogadják ezt az emberek, de mennyi megnyomorított ember van, mert hazudtak róla. Nem a lényegét mondták, hanem hazudtak róla. És azt is felteszem kérdésként, hogy hányszor hallottuk azt, amikor valaki, akár mi, megfogalmazzuk valakinek a lényegét. Hogy te gyermekem, olyan büszke vagyok rád. Egyrészt, mert hasonlítasz ránk a szülőkre, de azért is, mert te az Isten gyermeke vagy, te a Szentlélek templom, a mennyország örököse, olyan óriási méltóságod van, hogy az Isten alkodott téged, ő adott nekünk ajándékba, és hogy olyan büszkék vagyunk rá. És ez nem azt jelenti, hogy gyereknek nincsenek hibái, vagy nem kell nevelni, vagy azt mondani, hogy most felkelsz, most tanulni kell, most iskolába kell menni, ébresztő, és hogy nincsenek határok, hanem a méltóságáról az igazat mondom, és közben persze vannak szabályok, amiket be kell tartani, és meg kell nézni. Ezért veszélyes az ítélet, mert olyat mondok, ami nem igaz. Az ítélet mindig hazugság. Sőt, ha megnézzük az ősbűnnek is a lényege, a gonosz arra kísérti az embert, olyanok lesztek, mint az Isten. Márpedig kinek van joga ítélkezni, egyről az Istennek. És amikor az ember ítélkezik, akkor tulajdonképpen olyan, mintha Istent játszana, én megmondom, hogy kiből mi lesz, ki mennyit ér, és ehhez nekem nincs jogom. Én teremtmény vagyok, engem is az Isten ítél meg, és én nem ítélhetek meg senkit. Mi ebből a kiút? Az Isten szemével nézzünk rá a másik emberre, hogy Jézus mit mond erről, mit tanít nekünk arról. Például ott a házasságtörő asszonynak a története. Azt mondja Jézus az asszonynak, nem ítél el senki, én sem ítélek el, menj, de többé ne vétkezz. Az asszonynak a méltóságáról nem mond semmit, nem mondsz, hogy egy utolsó házasságtörő vagy, hanem ők sem ítélnek el, mert rádöbbentek, hogy ők is bűnösök, nekem jogom lenne megítélni és elítélni, de nem ítélek el, mert tudom, hogy ki vagy. Még akkor persze Jézus ezt nem mondta, de hogy nem soká érted is meg fogok halni a kereszten. De többé ne védkezzél, mert a bűn az megnyomorít és bemocskol. A szemlélő élet lényege, hogy Jézus szemével és lelkületével nézek a másik emberre. Például, valaki nagyon idegesít, akár lusta, csúnyán beszél, átkozódik, hazudozik, megcsal, sokféle ilyen emberi bűn van, ami igencsak tud bennünket idegesíteni, főleg, hogyha közelül érint. És hogy amikor indulatból mondok valamit, azt mondom, hogy te pont-pont-pont ilyen és ilyen vagy az ítélet. És hogy az ilyennel pont-pont-pont ez történjék, mondtam egy ítéletet, meg mondtam egy átkot. Mit akar itt a gonosz? A gonosz azt akarja, hogy egymást elítéljük, egymást átkozzuk valamilyen szinten, vagyis, hogy egyre nagyobb feszültség legyen, és a hazugság terjedjen. Amikor így szólok valaki, ez ennek mi a gyümölcse? Ő nem fog megváltozni, sőt, visszakiabál rám, és ő is elmond engem minden szemétnek, ami ugyancsak egy ítélet. Vagy én ideges vagyok a tehetetlenségeben, bűnkövetek el azáltal, hogy ítéletet mondok. Vagyis 2-0 a gonosznak a javára. Valaki valamilyen bűnt elkövetett, ahogyan én reagáltam, dupla lett a bűn, mert én is azt a bűnt követtem el, lehet, hogy még duplán. Mi az Istennek a szándéka? Mindenképp az, hogy üdvözüljön, és hogy Jézus kifejezetten azt akarja, hogy az igazat mondjuk. Ő az út, az igazság és az élet. Például valaki idegesít, és azt mondom neki, és lehet indulatból, hogy te az Isten gyermeke vagy, Jézus meghalt érted, és úgy megalázod magad, amikor ennyit iszol, ilyen csúnyán beszélsz, amikor így gondolkodsz saját magadról, hogy olyan rossz látni, legszívesebben ordítanék vagy sírnék, amikor ilyen gyönyörű teremtmény vagy, te az Isten rajongva szeret, te meg nem látod ezt vak vagy, és úgy beszélsz meg, úgy viselkedsz meg, olyanokat teszel, mondasz, vagy bármit teszel, hogy ami téged megaláz, és hogy pedig te olyan méltóság vagy, olyan gyönyörű valaki vagy, és olyan rossz lesz látni, hogy te megalázod magad, amit csinálsz. Mi lesz ennek a gyümölcse? Nem biztos, hogy meg fog változni. Habár ezt sosem tudjuk, mert az Isten akarata szerint teszünk valamit, a Szentlélek működik általa. Tehát, hogy akkor lehet, hogy nem látom, hogy ő megváltozik, de mindenképpen megdöbben, mert róla még nem mondták azt sose, hogy te az Isten gyermeke vagy. A másik, hogy én igazat mondok, az Istenről beszélek, az Isten jóságára, hogy ő teremtett téged, ő váltott meg, és ő téged gyönyörűnek teremtett, és rajongva szeret téged. Az Istenről beszéltem ennek az embernek, és tanúságot tettem az Istenről, meg elmondtam az igazat, hogy te ember ki vagy. És a fájdalmamat az, hogy mit teszel magadból, amikor tudatlanságból is ezt és ezt teszed. Ez a kiút belőle, az igazat mondani. Ebben van indulat is, mi akár sírhatok is, vagy lehetek dühös is, amikor ezt látom. Nem egyfajta ilyen bűbájmosolyt felveszek, hanem indulatból mondom, de az igazat. És itt a fő, a gonosz azt akarja, hogy hazudjunk, és hogy ítéletet mondjunk. Jézus, hogy mondjunk ki az igazat, mert az igazság az visz előre, és én az igazat mondom ki. És ezért nem ítélek el senkit, azért, mert az igazat akarom mondani, az ítélet pedig egyedül az Istennek van fenntartva.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Szabó József atya emelkedett az ítélet és igazság témakörében. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,1,